Kedves gyülekezet, mai szombatiskolai tanulmányunk keretében egy mindannyiunk számára ismerős érzéssel, a félelemmel és a félelem feletti győzelem lehetőségével foglalkoztunk, és többnyire a 27. és az 56. Zsoltárban foglaltak voltak ebben a segítségünkre. Dávid, mint egy önmaga biztatására, így zárja a 27. Zsoltárt, a 6. kérdésünknél volt beidézve ez az ige szakasz. Tehát így zárja Dávid, mint egy önmaga biztatására is a 27. Zsoltárt, hogy várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. És Dávid hasonlóképpen biztat bennünket a 31. Zsoltár utolsó versében, a 25. versben. Tehát kérem, hogy nyissuk meg Bibliánkat Zsoltárok könyve 31. fejezeténél. Így olvasom mai alapigénket, a 31. Zsoltár 25. versét. Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat. Bizonyára mindannyian kerülünk ki ritkábban, ki gyakrabban olyan élethelyzetbe, amikor sem erősek, sem bátrak, sem bátor szívek nem vagyunk. A zsoltáríró Dávid mégis arra szólít fel, hogy legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek. Dávid először azt mondja, legyetek erősek. Miért van szükségünk arra, hogy erősek legyünk? Azért van szükségünk arra, hogy erősek legyünk, mert erő szükséges a fizikai tevékenységhez, a munkavégzéshez, nagyobb súlyú tárgyak felemeléséhez, és még sorolhatnánk. De az erő nem mindig fizikai erőt jelent, hanem lelki erőt is. Számtalan esetben van szükségünk lelki erőre. Lelki erő kell például ahhoz, hogy egy számunkra nem kedves feladatot elvégezzünk. Lelki erő kell ahhoz is, hogy tudjunk egy olyan embertársunkhoz kedvesen viszonyulni, aki nagyon csúnyán viselkedett velünk. De lelki erő kell ahhoz is, hogy saját betegségünket vagy mások betegségét türelemmel tudjuk hordozni. És lelki erő kell ahhoz is, hogy saját életünk nehézségeit és mások terheit, nehézségeit hordozni tudjuk. És még hosszan lehetne sorolni ezt a felsorolást, de nem tesszük. Mindannyiunk előtt ismert, hogy tartós fizikai igénybevétel esetén elfáradunk, és ez a teljes kifáradásig fokozódhat. Ugyanígy a tartós lelki terhek is lelki fáradtságot, sőt lelki kifáradást okozhatnak, ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a test és a lelki kifáradás jeleire, és megtanuljuk, hogy hogyan tarthatjuk meg, hogyan nyerhetjük vissza az erőnket. Térjünk vissza most alapigénkhez, mert a zsoltáríró Dávid arra is biztat bennünket, hogy bátorodjék a ti szívetek. A bátorság egyik ellentéte a félelem. És már érintettük, de nem mindannyian voltunk itt a délelőtti alkalmon. Tehát a félelem a bűneset óta van jelen az emberben. Igen, a bűneset, amikor az első emberpár, Ádám és Éva engedetlen volt annak az isteni kérésnek, hogy az édenkert csupán egyetlen fájáról, a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyen gyümölcsöt. Nos, ennek az engedetlenségnek következményeképpen gyökeresen megváltozott az embernek az Istennel való addigi jó bizalmi kapcsolata. Azt olvashatjuk Mózes első könyvében közvetlenül a bűneset után, hogy Ádám és Éva, amikor meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor az Édenkertben járt, Rögtön elrejtőztek, elbújtak félelmükben. Tehát megállapíthatjuk, hogy Ádám és Éva ekkor egyáltalán nem volt bátor szívű. De milyen a bátor szívű ember? A bátor szívű embernek van erkölcsi tartása, van erkölcsi bátorsága. Dániel és társainak példája világosítja ezt meg számunkra leginkább, akik hazájuktól és családtagjaiktól távol egy idegen országban voltak kénytelenek élni a mindennapjaikat. Istenhez való hűségük és erkölcsi bátorságuk példamutató mindannyiunk számára. Dániel könyve második fejezetében olvashatunk arról, hogy volt erkölcsi bátorságuk kitartani a helyes étkezési gyakorlat mellett egy teljesen más étkezési szokásokat gyakorló királyi udvarban. Dániel könyve harmadik fejezetében olvashatunk arról, hogy volt erkölcsi bátorságuk, hogy nemet mondjanak arra a felszólításra, hogy boruljanak le és imádják az aranyból készült bálványszobrot. Ők nem voltak hajlandók arra, hogy Istennek kijáró tiszteletet adjanak egy bálványszobornak. Még az égő tüzes kemencébe való bedobással való fenyegetés sem tántorította el őket, sőt ezt mondták ekkor a haragos királynak. A mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyszobrot, amelyet felállítattál, nem imádjuk. És Dániel könyve 6. fejezetében Dánielnek volt erkölcsi bátorsága az addigi szokását követve naponta 3-szor letérdelni és imádkozni nyitott ablak mellett, akkor is, amikor ezt kifejezetten megtiltották számára. Még az oroszlánok fermébe való bedobással való fenyegetés sem tántorította el ettől. Térjünk vissza újra alapigénkhez, annak is a második feléhez, mert amikor Dávid felszólít, hogy legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek, azt is hozzáteszi, hogy mindnyájan, akik várjátok az Urat. De kik várják az Urat, vagyis Jézust? Azok várják az Úr Jézust, akik ismerik őt, és tudják, hogy miért jön. Így volt ez régen az ószövetségi időkben is, és így van ez a mi korunkban az új szövetségi időkben is. Azok várják az Urat, akik ismerik őt, és tudják, hogy miért jön. És mi, akik ismerjük őt, miért várjuk őt? Várjuk Jézust azért, mert a Bibliánkból tudhatjuk, hogy megígérte, hogy eljön. És várjuk Jézust azért, mert a már korábban említett bűneset minden rossz következményének a megszűnését várjuk, hogy az végérvényesen megszűnjön. Mert a bűneset nem csak az Istennek az embernek az Istennel való addigi kapcsolatát rontotta meg, hanem megjelent az önzés, az irigység, a másik ember becsapása, megjelentek a betegségek, az öregedés és az elmúlás, a halál is. Jelenések könyve 21. fejezetének 4. versében egy csodálatos ígéretet olvashatunk, hogy azt követően, hogy Jézus másodszor is eljön, az Isten eltöröl minden könnyet az őt szeretők szemeiről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Pál apostol az első korintusi levélben írja le azt, hogy mi vár ránk Jézus eljövetele után. Így olvasom az első korintusi levél 2. fejezetének 9. versét. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és az embernek szíve meg se gondolt, azt készítette az Isten az őt szeretőknek. Igen, mert legfőképpen azért várjuk Jézust, mert viszont szeretjük őt. És nem csak lélekben, hanem személyesen is a közelében akarunk lenni. Miért van szükségük erőre és bátor szívre azoknak, akik várják az Urat? Azért, mert az erős és bátor szívű ember minden élethelyzetben vállalja a felelősséget. Az erős és bátor szívű ember kész az élet próbáival, még a legnehezebb próbákkal is türelemmel és kitartással megbirkózni. Az erős és bátor szívű embernek van erkölcsi bátorsága az isteni mérce szerinti életelveket követni olyan körülmények között is, amikor mások lenézik, gúnyolják, vagy fenyegetik emiatt. És egy bátor és erős szívű és lelkileg erős ember nagy áldást tud lenni a környezetében élők számára, főleg a mai sok bizonytalansági tényezővel teli világunkban. Most pedig gondolkodjunk el azon, hogy hogyan válhatunk erőssé testileg és lelkileg is, és hogyan bátorodhat a szívünk. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a testi erő az fizikai aktivitással, izmaink megdolgoztatásával fejleszthető, sőt, szükséges is fejlesztenünk. Lelkileg erősekké úgy válhatunk, hogy lelki dolgokkal foglalkozunk, lelki dolgokon gondolkodunk. Azt olvashatjuk az Értelem, Jellem, Egyéniség című könyv második kötetében, hogy a szabadjára engedett értelem elgyöngül. A lehető legjobban ki kell fejlesztenünk szellemi adottságainkat, erősítsük és nemesítsük azokat lelki igazságokról való elmélkedéssel. Ha hagyjuk, hogy gondolataink jelentéktelen semmiségeket, a mindennapi élet közönséges ügyeit őrüljék, akkor megmásíthatatlan törvény értelmében elgyöngül, sekélyes lesz, és hiányozni fog belőle a lelki erő. Tehát a szabadjára engedett értelem elgyöngül, és ha csak a mindennapi életünk ügyei körül forognak a gondolataink, akkor ez gyengítő hatással van a lelki erőnkre is. De hogyan erősödhetünk lelkileg? Fejleszthetjük lelki erőnket a bibliai leírásokon, bibliai igazságokon való elmélkedéssel. És fejleszthetjük a lelki erőnket úgy, hogy időt szánunk az Istennel való kommunikációra, imádkozás által. Alapigénk szerzője Dávid többször is került nagyon nehéz helyzetbe küzdelmes élete során, erről tanúskodnak az általa leírt zsoltárok is. Dávid zsoltárai imádkozni tanítanak bennünket. Mert ezekben a zsoltárokban megfigyelhetjük, hogy Dávid őszintén elmondja szűnni nem akaró nehézségeit, küzdelmeit az Úrnak, majd jön egy fordulat, egy felfelé ívelés a gondolkodásában, és teljes bizonyossággal fejezi ki, hogy Isten segítségével ez is jobbra fog fordulni. Például a 38. zsoltárban Dávid őszintén elmondja, hogy erőtlen és összetört vagyok nagyon, szívem keserűsége miatt jajgatok. Majd így folytatja. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem. Szívem dobogva ver, elhagy az erőm. És Dávid ezt követően tényeket sorol fel önmagáról, a kialakult helyzetről, és a vele szemben ellenségeskedőkről. Vagyis Isten jelenlétében alaposan átgondolja a helyzetét. A zsoltár végén azonban kifejezi Istenbe vetett bizalmát, mert Isten segítségét és szabadítását kéri ebből a nehéz helyzetéből. Tehát ha nehéz helyzetben érezzük erőtlenségünket és bátortalanságunkat, és hasonlóképpen gyakoroljuk magunkat az imádkozásban, mint Dávid, akkor megtapasztalhatjuk mi is, hogy az imádság lelkén, az imádság végén lelkileg megnyugodva és felbátorodott szívvel térhetünk vissza az elvégzendő feladatainkhoz. Az imádság erejéről azt mondja Jézus Máté evangéliuma 7. fejezetében, hogy kérjetek, tehát azt mondja, így olvasom, kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatik. Tehát ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen szánjunk időt az elmélyült imádságra. Az imádsággal kapcsolatosan ígéretes gondolatokat találtam a bizonyságtételek 4. kötetében, így olvasom. A menny áldása, amelyet mindennapos könyörgéssel nyerünk, olyan lesz számunkra, mint az élet kenyere a lélek számára, és oda fog hatni, hogy növekedjünk az erkölcsi és lelki erőben. Megismétlem. A menny áldása, melyet mindennapos könyörgéssel nyerünk, olyan lesz számunkra, mint az élet kenyere a lélek számára, és oda fog hatni, hogy növekedjünk az erkölcsi és lelki erőben. És mint említettem, a Biblia tanulmányozása által is erőt nyerhetünk és bátorodhat a szívünk, mert szinte minden élethelyzetre találunk példát a Bibliában. És Pál apostoltól tudjuk, hogy a Bibliában minden a mi tanulságunkra íratott meg. A Biblia elmélyült tanulmányozásával kapcsolatosan a Krisztus példázatai című könyvben szép gondolatokat találtam, olvasom. Az Isten igéjét befogadó szív nem olyan, mint a tó, amely vizét elpárologtatja, sem pedig, mint a megrepett víztároló, amely kincsét elveszti, hanem olyan, mint a kiapadhatatlan forrás táplált a hegyi patak, melynek habzó, hűs vize szikláról sziklára csobog, és felüdíti a fáradtakat, a szomjazókat, a megterhelteket. Milyen találóak ezek a szép természetből vett hasonlatok. Tehát az Isten igéjét befogadó szív olyan, mint a kiapadhatatlan forrás táplálta hegyi patak, amelynek habzó hűs vize szikláról sziklára csobog, és felüdíti a fáradtakat, a szomjazókat, a megterhelteket. Miért szükséges, hogy erősek és bátrak legyenek azok, akik várják az Urat, vagyis Jézus eljövetelét? Azért szükséges, mert mindenki, aki ismeri és várja az Urat, Istentől elrendelt feladatai vannak, és bizony a feladatok nagysága miatt gyakran érezzük azt, hogy sem elég erősek, sem elég bátrak nem vagyunk az előttünk álló feladat elvégzésére. Ki az a bibliai személy, akinek a legtöbbször mondta az Úr, hogy légy bátor és erős? Józsué. Mert Mózes halála után Józsué kapta azt a nagyon nemes és egyben nagyon nehéz feladatot, hogy Isten elhívott népét, Izrael népét Kánaán területén véglegesen letelepítse. És a feladat nagysága miatt Józsuét bizonyára többször is erőtlenség és félelem kerítette hatalmába, és ezért szükséges volt számára többször is kijelenteni az Úrnak, hogy légy bátor és erős. Józsué könyve 1. fejezetének 6. versétől így olvasom az ő történetét. Tehát Józsué könyve 1. fejezetének 6. versétől. Mondta az Úr Józsuénak, légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És a további versekben azt olvashatjuk, hogy Józsué erre fölbátorodott, és bátorító szavakkal erősítette meg a nép előjáróit, és így ezáltal általuk az egész népet. És ekkor már mindenki készen állt arra, hogy bátorsággal megkezdjék a bevonulást Kánaán területére. Egy kicsit térjünk vissza a felolvasott ige szakaszhoz. A hatodik versben az Úr azzal bátorítja Józsuét, hogy amit Isten megígér, azt teljesíti is. Majd a hetedik és a nyolcadik versben arról van szó, hogy ahhoz, hogy Isten ígéretei teljesüljenek, az embernek is meg kell tennie a maga részét. Egyrészt ismernie kell az Isten által adott kinyilatkoztatást, másrészt aszerint is kell cselekednie. És ekkor meg tud valósulni az, amit a 9. vers végén olvashatunk, hogy veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Egy másik példával is készültem. Jézus tanítványairól is elmondható, hogy sem erősek, sem bátrak nem voltak, amikor Jézust elfogták és kihallgatták. Úgy is mondhatjuk, hogy nagyon gyáván viselkedtek. De amikor nem sokkal később megértették azt, amit már az ószövetségi írásokból és Jézus tanításaiból is megérthettek volna, hogy azért kellett Jézusnak ártatlanul szenvednie és kereszthalált halnia, mert Isten szeret bennünket, és hogy Jézus kereszthalála az egyedüli reménységünk arra, hogy a bűnesetkori szakadás végleg begyógyuljon az ember és az Isten szeretet kapcsolatában. Amikor a tanítványok mindezt megértették, és teljességgel vágyakoztak arra, hogy Jézus misszió parancsát teljesítsék, akkor Isten hatalmasan megerősítette őket szent lelke által. És ettől kezdve, mint Jézus, apostolai vitték azt az örömhírt az emberekhez, hogy Jézus Krisztus az a megígért megváltó, aki által lehetőségünk van a bűneinkből való szabadulásra és az örök életre. Természetesen voltak olyan emberek, akik az apostolokkal nagyon ellenségesen viselkedtek és meg akarták tiltani, hogy az apostolok a megváltás örömhírét elvigyék az emberekhez, de az apostolok ekkor már erősek és bátor szívűek voltak, ezért bátran kijelentették, hogy inkább kell Istennek engedelmeskedni, mint embereknek. És volt erkölcsi bátorságuk akkor is folytatni a Jézus által adott megbízatást, amikor újabb nehézségeket kellett elszenvedniük emiatt. Tehát a mindennapok során Józsué is és az apostolok is megtapasztalhatták azt, amit Ellen White így fogalmaz meg. Ha az emberi akarat együttműködik Isten akaratával, akkor mindenre képes. Isten bármit parancsoljon is, végrehajthatjuk az ő ereje által, hiszen minden parancsolata egyúttal képesítés is. Pál apostol így ír erről a Filippi levél 4. fejezetében, olvasom, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Igen, a magunk ereje és bátorsága gyakran kevésnek bizonyul, de ha kérünk, akkor kapunk is erőt Istentől. És jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy Isten hatalma nagyobb, mint az, amitől mi félünk. És Dávidhoz hasonlóan erősítsük meg magunkat mi is az Úrban, a mi Istenünkben. További bátorító szavakat olvashatunk Ézsaiás könyve 41. fejezetében. Így olvasom a 41. fejezet 10. és 13. versét. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítlek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbával támogatlak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, mert én megsegítelek. Végezetül beszéljünk arról, hogy akit várunk, annak a fogadására illik felkészülni. Jézus azt mondja Lukács evangéliuma 21. fejezetében, hogy vigyázzunk magunkra, hogy az élet gondjai miatt nehogy váratlanul, vagyis felkészületlenül érjen bennünket az ő megjelenése, az ő eljövetele. Pál apostol leveleiben többször is tanácsol bennünket, hogy hogyan készüljünk Jézus fogadására. A 2. Korintusi levél 13. fejezetében arra kér, hogy semmi gonoszt ne cselekedjetek, hanem a jót cselekedjétek. A Kolossébeliekhez írt levél 1. fejezetében arra szólít fel bennünket, hogy járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére. A Tesszalonika beliekhez írt levél 5. fejezetében arra buzdít Pál apostol, hogy egymást is erősíthetjük és bátoríthatjuk. Így olvasom a 14. verstől. Bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki, senkinek rosszért, rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. És ha Dánielhez hasonlóan erősen elhatározzuk, vagyis eltökéljük mi is, hogy az isteni alapelvekhez hűségesek akarunk lenni, akkor bízhatunk abban, hogy megkapjuk Isten segítségét ahhoz, hogy hűségesek is tudjunk lenni. De ne csak magunkra gondoljunk, amikor az Úrral való találkozásra készülünk, hanem gondoljunk másokra is. A 31. Zsoltár címe, ahonnan alapigénket vettük, ez. A reménység meg nem szégyenít. Ezért merjük bátran, de szeliden képviselni minden ember előtt, hogy mi várjuk Jézust, és mondjuk el azt is, hogy miért várjuk őt, és azt is mondjuk el, hogy miért jön. Ezzel embertársainknak is segítünk abban, hogy Jézus fogadására fel tudjanak ők is készülni. Adja meg nekünk az Úr, hogy méltóképpen fel tudjunk készülni az ő fogadására, és hogy méltókká tétessünk az ő örök országába való bemenetelre, abba az országba, amely soha meg nem romol, mert örökké való ország. És majd ott, az örökké valóságban, örök örömben lehessen részünk. Ezért végezetül azt kívánom, hogy Jézus eljövetele, és az arra való felkészülés, és embertársaink felkészítése legyen mindannyiunk számára egyénileg, személy szerint nagyon fontos. Amen.
Amen.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk! Hálateli szívvel köszönjük neked, hogy te mindent megadsz a számunkra, ami az élethez és a kegyességhez való. Segíts, hogy jól éljünk ezekkel a te adományaiddal. Segíts, hogy nehéz helyzetekben mindig tudjunk a te ígéreteidbe kapaszkodni. És segíts, hogy a bibliai történetek és a veled szerzett tapasztalataink alapján mindig legyen bátorságunk hozzád folyamodni, és segíts meg bennünket, hogy megbecsüljük az elnyert kegyelmedet. Megbecsüljük azt, hogy elhívtál bennünket, hogy megismertetted magadat velünk, hogy kezünkbe adtad a Szentírást, és hogy hétről hétre tanulmányozhatjuk testvéri körben a te igédet. Segíts megbecsülni, és segíts ezt másoknak is tovább adni, hogy amikor Jézus eljön, akkor sokan legyenek azok, akiknek a feltámadásban részük lehet. Segíts meg bennünket, Istenünk, hogy szolgáló élet legyen a mi életünk. Kegyelmedből, Jézus nevében. Amen.